Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Mint Szenti József hercegprímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából, nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszonyi Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papságával együtt május 2-án szombaton. Az MKPK 1993 óta rendezi meg a hercegprímás május 6-ai halálának évfordulójához kapcsolódóan az országos engesztelő mindszenti zarándoklatot. Mindszenti József tiszteletére a mai napon Bécsben Székely János, a püspöki konferencia elnöke mutat be szentmisét, május 5-én kedden pedig Rómában folytatódik a hercegprímásról való megemlékezés. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén, a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt. 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. 2 újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az Egységes és Működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a Működő és Emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A gazdasági növekedés beindítását nevezte a Működő Magyarország egyik legfontosabb pillérének, a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, az első 3 hónapban már érezhető változások jönnek. Kiemelte a korrupció visszaszorítását, a túlárazott kifizetések felülvizsgálatát, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználását. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Súlyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Derül ki abból a levélből, amelyet az amerikai elnök a kongresszusnak küldött. A döntés időzítése nem véletlen. A katonai művelet megindítása óta eltelt 60 nap, amely után az amerikai jogszabályok értelmében minden további katonai akcióhoz törvényhozási jóváhagyás szükséges. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon szóvivője. A döntés egy átfogó felülvizsgálat eredménye, amely az amerikai haderő európai jelenlétét értékelte. A kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Jelenleg mintegy 36000 amerikai katona állomásozik Németországban. Az amerikai elnök korábban Spanyolország és Olaszország esetében is kilátásba helyezte a csapatok csökkentését. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időnk lesz ma. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben számíthatunk melegebb időre. Estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400, 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916, 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
18. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Változhatatlan a felhőkön. Szóval minden léptem, életem teljes lett, nincs ehhez hasonló élet, mert te teremtetted mindezt. A felhőkön áttört a napsugár szürkéből, színessé vált a világ számomra, eljött a megváltás. Teljes élet
műsora.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen.
De majd vége lesz, hiszen, és ha próbák jönnek.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban folytatjuk a megkezdett beszélgetést dr. Oswald Péter, nyugalmazott intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Péter bácsi a családja és a hitre jutása történetei után az élet és a halál határmesdjéjén átélt megtapasztalásait osztja meg hallgatóinkkal. Tartsanak ma is velünk!
Nem hagyom magam, minden gondom sterhem, ó, te lábadhoz raktam, mert már tudom jó, hogy kedvesz, és a szíved érte még, jóságos kegyelmed,
Vendégünk dr. Oswald Péter, aneszteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott főosztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett néznie a halállal is. Az lesz a fókusz a beszélgetésünknek, hogy miért és miként hisz Péter bácsi a feltámadásban. Erről orvosi, hitbeli és személyes aspektusból is szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy ha jól számolom, 50 éves kora körül egy olyan baleset érte, aminek nyomán, ahogy fogalmaz, meghalt és újra élesztették. Mit adott egy ilyen személyes tapasztalat?
87 Mikuláskor született meg az utolsó gyerekem. 88 februárban, tehát 3 hónapos volt. Kutyasétáltatás közben egy baleset ért engem, egy súlyos baleset, aminek következtében a bal bokám és a bal lábszáramat alkotó 3 darab csont 14 darabra tört. A baleseti sebészeti intézetben fémlemezzel, csavarokkal, mindennel csodálatos módon helyreállították a járóképességemet, nem csak járni, futni is megtanultam még, de hónapokig betegállományban voltam. A betegállományom során betartottam mindazokat az utasításokat, amiket be kellett tartani, de egy rövid hónappal a balesetem után tüdőembóliát kaptam. Nem egyet, nem kettőt, számosat, sokat, mind a két oldalra. A saját intenzív osztályomra vittek. Ott a helyettesem elmondása szerint, tudod főnök, behoztak a mentők, letettek az ágyra, bekötöttünk egy reumakodex infúziót, anafilaxiás sokkot kaptál, se perc alatt lángvörös lett a tested, és meghaltál. Nehezen indult meg a vérkeringésed, és csak 2 nap múlva derült ki, hogy a fejed is itt maradt, nem csak a tested. Egy anafilaxiás sok következtében megállt a vérkeringésem, megállt a légzésem, és hosszasan újraélesztettek. Akkor még nem tudtam, de átéltem ugyanezt, amit azóta sok-sok ember elmondott. Óriási irodalma van már a halál közeli élményeknek, már a világon rengeteg ilyen történt. Vannak egyedi beszámolók, vannak eseti orvosi beszámolók, és vannak előre tervezett, tudományos program alapján készített beszámolók, nagy létszámú beteg előre felkészített vizsgálatok alapján készített beszámolói. Egy része úgy 15-20% között számol be arról, hogy különleges élményeket élt át. Ezt az élményt én is átéltem. Kevés olyan intenzív terápiás orvos van, aki ilyen helyzetbe került. Ugye én igazából a 60-as évek elején kezdtem el az intenzív munkát, és 88. február márciusban történt ez az esemény, tehát már egy évtizedet dolgoztam ebben a szakmában, amikor én is meghaltam, és engem is újraélesztettek. Nem nagyon beszélgettem róla. Akkoriban még azt mondták, hogy hát ez az ember halott volt. Nem olyan az agya már, mint amilyen régen volt. Furcsaságot beszél, biztos, hogy alkalmas arra, hogy vezessen egy kórházi osztályt. Én azonban miután ugyanazt átéltem, mint mások, előbb-utóbb egy ösztönzést kaptam, hogy hát most ne félj, hát mondd el.
Mennyire volt ez egy életfordító élmény, ahogy erről sokan beszélnek?
Életfordító volt. Az egész világnézetem, mindenem megváltozott. Ugyanis ennek az élmény sorozatnak az a lényege, hogy az ember másfajta létformát ismer meg, mint amiben az életét töltötte. Én ma intenzív orvosként igazából egy kicsit értem is, hogy miért van ez. Voltak olyan kutatásaim, és annyi olyan embert láttam, hogy a megfigyeléseim alapján merem mondani, hogy egy kicsit közelebbről látom már a saját élményem alapján, hogy mi is történt valójában. Amiről beszámolnak ezek az emberek, az a következő. Megszűnik a félelem, megszűnik a fájdalom. Végtelen béke és megnyugvás vesz erőt rajtam. Tudom, hogy meghaltam. Na most az egyik olyan furcsa élmény, amit egyesek elmondanak, a testen kívüliség, hogy van valami, ami az emberbe benne él, és az ember testi halála után kívülről képes látni a testét, és mégis ő maga az az ugyanaz. Na hát ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan. Ennek következtében azok az emberek visszatérnek ilyen esemény után, avval szokták kezdeni, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velem. De csupa olyan dolog, ami nem létezik, ami nem fordulhat elő.
Lélekhangoló.
A másik, hogy elsötétül a világ. Csönd lesz, béke és sötét. És akkor egyszer csak elkezdek haladni. Leginkább repülni, ezt tudom mondani, és van egy sötét alagút, amin megyek, és van a végén egy fénypont, és afelé megyek, végtelen sebességgel. És közben a sötét alagútban leperek előttem az életem. Mindaz, amit elrontottam, amit elhibáztam, amiért leszittak, amiért bűnösnek tartanak, ami rossz volt az életembe. És lepereg előttem az a néhány, ami jó volt az életembe. És ez a kettő, mint egy diafilm sorozat, végtelen sebességgel lepereg előttem. És akkor odaérek, és a sötét alagútból kijutok egy fényes pontra, ami egy csodálatos virágos mező, ahol a virágok végtelenje nyílik, amit én is láttam. Ahol egymás mellett nyílnak olyan virágok, amik nem is szoktak egymás mellett nyílni, és csodálatos és illatos. És olyan zene szól, amilyen zene nincs. Olyan színeket látok, amilyen színek nincsenek. A zene nem abból áll, amit mi ismerünk. Végtelen dallam van, mert nem csak az a hét hang ismétlődik, meg a fél hangok köztük, hanem még sok-sok hang ismétlődik. És én látom nem csak azt az embert, aki velem szemben ül, hanem azt is látom, hogy hátul a blúza nincs begombolva, és hasonlókról számolnak be. Az alapkérdés, amiről mindenki beszámol, hogy ahol én jártam, ott megszűnik a tér, és megszűnik az idő. És én megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy jövök valahonnan, megyek valahová, nem tudom honnan jövök, mert olyan végtelen messziről jövök, és olyan végtelen messzire megyek, és mindegy, hogy most hol vagyok az útnak, melyik részén, mert itt is voltam, ott is voltam, itt is vagyok, ott is vagyok, és térben ugyanez van, hogy én most itt is tudok lenni, és tudok ugyanakkor Rimaszombatban lenni, ahol születtem, és tudok ugyanakkor az Egyesült Államok ilyen és olyan városában lenni, ahol egyszer már egy bizonyos engedményes évtizedek után meglátogathattam egy rokonomat, és ott tudok lenni azonnal, nem az álmomba, nem a fényképre emlékszem vissza, ott ülök fele szembe és beszélgetek. És nem tudom, hogy mi a mennyország, de én tudok másik világban is lenni, mint amiben eddig éltem. Na most ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen. És el tudom hinni azt, amit átéltem, hogy ott találkoztam egy fény lénnyel. Ez a nagy fényesség valaki volt. Nem volt formája, alakja, nem az a kép volt, amit lefestettek az Úristenről. Valaki volt. Nehéz volt belenézni, mert olyan fényes volt, de nem vakított, mint a lámpa, amivel a szemembe világítottak a rendőrségen, amikor meghallgattak. És akkor szólt hozzám ez a fény. És azt mondta, hogy te vágyódsz ide, megölelni akarsz engem, de te még nem jöhetsz. Neked még van dolgod a földön. És akkor seperc alatt megváltozott minden, és fölébredtem a kórházi ágyban, ahova két nappal ezelőtt beszállítottak engem. Sziasztok, gyerekek! És ébren voltam. Nekem számos olyan betegem volt, aki napok, hetek, olyan is volt, aki hónapok után jött vissza, és visszajött, és folytatta az életét. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy azoknak az embereknek az élete, akik visszajöttek, megváltozik. Eddig az volt a fontos, hogy én kapjak. Attól a naptól kezdve az volt a fontos, hogy ha csak lehet, akinek csak tudok, adjak valamit. Az volt a fontos, hogy az enyimek sikeresek legyenek. Most az volt a fontos, hogy ez a szerencsétlen, akinek senki nem segít, aki kikerült a társadalom szélére, hogy ennek segítsen. Más szemüvegen át nézte az életet mindegyik, aki visszajött. Ezért sok ember nem is volt sikeres, mert hiszen a visszajöttek között voltak bűnözők, voltak mást kizsákmányoló bankárok, és a korábbi életformájukat nem tudták tovább folytatni. Szóval számos olyan dolog történt, hogy ne én magam felé, hanem amit kaptam, azt másnak odaadni. Ez történt velem is.
Vendégünk dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus és intenzív terápiás orvos.
A halált érintő emberi tapasztalatokról beszélgetünk, illetve a halál közeli élményekről. Mennyiben, miben különböznek mégis a klinikai halálból visszatértek beszámolói?
Komoly irodalma van már annak, hogy ugyanarról a történetről számolnak be az európai emberek, mint a dél-afrikaiak. Ugyanabból számolnak be a diplomások, mint a négy elemit végzettek. Ugyanarról számolnak be a 70 évesek, a dolgozók és a gyerekek. A saját szavaival ugyanazt fogalmazza meg, pontosan ugyanazt a történetet. Mindegyik olyannak az élete megváltozik abban, hogy egyik sem fél a haláltól. Én se. Megszűnt a halálfélelmem. Azóta nem félnek az élettől sem. Nem félek kimondani olyat, amit azelőtt nem mertem kimondani, mert milyen bajom lesz nekem abból, hogy ezt elmondom. El kell mondanom azt, amit el kell mondanom. Megdöbbentő módon olyan emberek, akik valamilyen szenvedély betegei voltak, kábítószeresek, alkoholisták, dohányosok, vagyongyűjtő szenvedély, játékszenvedélyesek, aki a szociális gondozásban dolgozik, az tudja, hogy milyen rettenetes, feszült munkát jelent az egy embert leszoktatni, kiemelni abból a közösségből, ahol ő volt, és beültetni egy másikba, hogy beletanuljon az új élet formájába, hogy hogy lehet kábító nélkül, alkohol nélkül élni. Egyik napról a másikra teszik le a poharat, nem szúrják többé a kábítót. Ma már ilyen beszámolókból is sok-sok van a világon. Sok mindent tudunk, egy dolgot nem tudunk még. Hogy a fenébe történt meg ez a változás? Hát ez ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz az ember.
Aki találkozott ezzel a fénylénnyel, az nem mehet úgy tovább, hogy ez érintetlenül hagyja. Emellett néha lehet olyan esetleg, ahol gyötrelmes ez az újrakezdése az életnek, ez az újraindulás, nem?
A halálnak többféle formája van. A természetes, hogy élünk, öregszünk, gyengülünk, betegszünk, és egyszer elfáradunk és meghalunk. Ahogy a természetben tavasz, nyár, ősz, tél van, és minden évben megújul a természet, és utána az a virág, amelyik ott volt a mezőn, az már nincs ott többet, abból a hagymából egy másik ugyanolyan virág jött elő. Na most az emberi életen is úgy van, hogy az, aki visszajön, az másképp jön vissza. Én, mint intenzíves orvos, ezt úgy látom, hogy a halálnak az a formája, amikor valaki lenyakaznak. Az egyik pillanattól a másikra történik. A halálnak az a formája, amit természetes haldokló halálnak nevezik, az is befejeződött. a mai világban visszahozunk embereket, akik valamilyen okból hirtelen haltak meg. Megütötte az áram, a villamoson meghalt, a mentők újra összették és idehozták hozzánk. Tehát valami miatt természetellenes körülmények között hal meg, de elkezdik az újraélesztését, vagy valamilyen oknál fogva megszűnik az az ok, ami őt a halálba viszi, és még képes visszajönni, ez is egy csoport, a legtöbb az újraélesztettek csoportja. Na most a halál ilyen esetekben is nem hirtelen következik be, van 4-5 perc, amíg egy ember visszahozhatatlanul a biológiai halál állapotába kerül a klinikai halál állapotából, de néhány percen belül megindítja valaki ezt kívülről, akkor vissza tud térni és meg tud újra indulni. Az agy az alatt nem működött, de az agy halála is olyan, hogy a vérkeringés egy bizonyos irányban halad. Ami minket emberré tesz az állaton túlmenően, az, ami úgynevezett frontális lebenyünk, a homloklebeny. Attól vagyunk emberek, mert mi többet tudunk, mint az állatok, mert mi tudunk újat alkotni, újat teremteni. Na most a meghalás úgy kezdődik, hogy a vérkeringés elégtelensége a szívtől legmesszebb lévő agyterületeken indul, ami legmesszebb van a szívtől. Na ez centiméterre is történik. A homloklebenytől a koponya tetőn, a koponya falon lévő lebenyekig, az alatta lévő központokig, többek közt az úgynevezett talámusz és hipotalámusz régiójáig, mert mindegyikben más központok vannak. Van a tudásközpont, ugye a legfelső emberi központ, aztán vannak a tanult központok, vannak az érzék szerveinknek és a működő test szerveinknek vannak központjai, a haláncsíkolt izomzatnak, hogy felemelem a kezem, a lábam, futni tudok. Az érző idegeknek is vannak központjai, ezek lejjebb vannak, ezek vannak a talámuszban és a hipotalámuszban. Ezek alatt van a következő lépcső, a nyúltagy, ahol a légzőközpont és a keringési központ van. Utoljára szűnik meg ennek a vérellátása, mert ez van legközelebb a szívhez, a legmesszebb van a homloklebeny. Na most, ha a halál nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem hosszasan, sőt, valaki megindítja az vérkeringést, akkor a meginduló, bimbódzó vérkeringés az agy működés egy részének a határa és a nem működésének a határa területén van. Na most ez milliméterről milliméterre más és más. Az, amit az összes ilyen ember beszámol, annak az alapkérdése az az, megszűnt a tér, és megszűnt az idő. Ez azért van, mert az érző központoknak az a része, ami az úgynevezett mély érzés, az is megszűnik. Ha ön becsukja a szemét, körbeforgatja a fejét, akkor pontosan tudja, hogy itt van a lábam, itt a karom, gyűrű van a kezeme, nem látja, de mégis tudja. Azt is tudja, hogy ül, áll, vagy fekszik. Mert az a mély érző idegek meghozzák a jelzést. Ha megszűnik a mély érző idegeknek a jelzése, elvész az, ami képes jelezni azt, hogy én ülök, állok, megyek, és ezért fogalmaz a legtöbb ember úgy, amikor erről az élményről beszámol, hogy én repültem. Mert megszűnik a földhöz kötöttségem, szabadon tudok közlekedni. Visszafele is tudok menni a szüleim, a nagyszüleim felé. Előre is látok, olyan dolgokat tudok megérezni, amit a másik ember nem érez meg. Érdekes. Azt most, hogy felébredtem, már nem érzem. Már elmúlt. De olyan dolgokat tudtam, amit elképzelni se tudtam. Na most ez a talámusz és hipotalámusz területének a kiesése. Ez minden egyes ilyen visszatért ember beszámolójában benne van azonosan. A klinikai halálból fölélesztett ember innen tér vissza, és valóban van egy időbeliség abban, hogy a vérkeringés megindul ezekben az agyterületekben.
Halleluja, halleluja.
erőteljesen képviseli azt, hogy nem fél a haláltól már. Mire készül ennek fényében így 91. életévét betöltve, úgymond betelve az élettel, hogy mi várja majd ott az örökké valóságban? Felolvasnék ide egy igét, amikor Jézus azt mondta János evangéliumában: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mi vár ránk hívő emberként, és hogyan tekint előre?
Tulajdonképpen a mondat ugyanaz, mint a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye én nem vagyok teológus. Én bibliaolvasó ember vagyok, de nem vagyok biblia tanító ember. Szóval én ezt a magam nyelvén úgy fordítom le, hogy az Úristentől kaptunk egy útlevelet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő oldala. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a másik oldal, az én oldalam, ez a vízum. Meg kell kapjuk a vízumot is, hogy beléphetünk abba az országba. A vízum az, hogyha valaki hisz ő benne, ha elhittem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, akkor kaptam egy belépőt oda. Ő megtette a magáét, kereszthalálon meghalt a Isten fia, és az én dolgom csak annyi, hogy elhiggyem, hogy az én bűneimért is meghalt. Ez a kereszténység lényege tulajdonképpen. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor én meghaltam, én ugyanúgy átéltem a diafilm sort, mint mások. Nekem is voltak bűneim, és voltak, amit jól esett hallanom. Az első bűn, amit a diafilm bepergetett a szemem elé, még első elemista voltam, az utcánkban lakott egy kisfiúcska, úgy hívták, hogy Gyunk Otto. Mi úgy csúfoltuk őt, hogy Gyunk Otto, Bunk Otto, mert budácska volt. És amikor elmentünk és találkoztunk vele, akkor azonnal elkezdtük. És az első élményem, amit átéltem, hogy elmentem a Gyunk Ottói kapuja előtt, ott állt a kapuhajban Otto, a következő pillanatban én álltam a kapuba, én voltam Gyunk Otto, és elmentek előttem a gyerekek, és nagyon fájt nekem, hogy csúfoltak, és kiperdült a könyv a szememből, és befutottam az udvarra, hogy elsírjam a bánatomat az anyámnak. A bűnlajstromom ezzel kezdődött. 5 éves korom óta nem jutott eszembe ez, addig, amíg a klinikai halálom be nem következett. Az utolsó ítélet nem olyan, ahogy mi képzeljük, hogy azért büntet meg, mert nem mentem el vasárnap a templomba, hogy nem gyóntam, hogy áthágtam az x-edik parancsolatot. Azért büntet meg, aki bennem élt születésem óta, valaki, az ennek a tanúja volt. És ő visszapergette nekem a filmen azokat a sorozatokat, amiért széljeltem magam, ami fájt, amivel másnak fájdalmat okoztam. Másik oldal. Feküdt nálunk az intenzív osztályon egy nagy, jól menő cégnek a gazdasági igazgatója. És amikor mégis meggyógyult, hazament, eljött hozzám a vállalat vezérigazgatója, és megköszönte, hogy a gazdaság igazgatóját visszakapta, és letett az asztalomra egy vastag borítékot. És én azt mondtam neki, hogy köszönöm, jól esett, hogy hozta, de én ezt visszaadom. De gyártottak Nyugat-Németországban egy olyan altatószert, amivel el tudunk altatni az éternél 100-szor gyorsabban gyerekeket, és olyan gyorsan tudjuk felébreszteni is, de igen könnyen meg lehet ölni vele, ha nem tudom, hogy mennyit lélegzett már be. Szükségem volna egy olyan műszerre, ami megmutatja, hogy a gyerek kilégzett levegőjében hány százalék van ebből az altató szerből. Nekem nagyon nagy szükségem volna erre a pénzre, de nem kérem, vegye meg nekem ezt a műszert. 2 héten belül ott volt. És nyugdíjazásom után az igazgatóm azt kérte, hogy maradjak még ott altatóorvosként a kórházba. Azt mondta, a fülorvosi műtőbe menj, mert ott sok gyereket altatnak. Napi 6-7 gyereket altattam, 10 év alatt 10 000 gyerekét, és nem halt meg egy sem. A világ statisztika szerint minden 5000 gyerek altatásra esik egy haláleset. Amikor meghaltam, akkor az egyik ilyen diapozitív az volt, hogy ott ül velem szembe a vezérigazgató úr, és azt mondja, hogy megveszem. Nem csak a gazdasági igazgatómat kaptam vissza, hanem az Istenbe és az emberbe vetett hitemet is.
Egy nap végre látlak, a hitem célba ér, és mindent, ami fáj, te már elfeledtettél, mert én tudom jól, hogy kedvesz, és a szíved ért elég.
Kedves hallgatóink, a korábbi beszélgetésünk folytatását hallhatták dr. Oswald Péter nyugalmazott anesteziológussal, intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Az interjúk meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Kövessék a Lélekhangolót Spotify-on is, a YouTube-on Evangélikus Missziói Központ név alatt találhatják beszélgetéseinket. Az Evangélikus Rádiómissziónak SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számon. E-mailt az evmis@lutheran.hu címen fogadunk. Most hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
urat, szeresd magad, szeresd az urat, és embertársadat. Szeresd az urat, szeresd magad, szeresd az urat, és embertársadat. Szeresd az urat, szeresd magad, szeresd az urat, és embertársadat. Szeresd az urat, szeresd magad, szeresd az urat, és embertársadat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangélium Jézus búcsú beszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés. A tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely mindenkor hívő emberének szól, nekünk is. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása, higgyetek. A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül még akkor sem, ha mindent elveszítek. A keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív, a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet, a kétkedőt, a nyugtalan szívű embert. Egy fiatal atya mesélte, hogy első szolgálati helyén a Szent Misén nagyon izgult. A falu idős asszonyai sorban ültek a padokban, mindegyikük évtizedek óta járt a templomba. A mise után egyikük odament hozzá, és ezt mondta: tisztelendő úr, maga ma úgy imádkozott, mint aki hazaért. Ez a mondat megnyugtatta az atyát, mert fontos a szép prédikáció, a mozdulatok pontossága, a liturgia gördülékenysége, de még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor csak sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul, és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas, de mindig vezet valahová, a valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés: itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősíts bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk során, segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az Atya házába, a mennyországba.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, húsvét 5. vasárnapján. A Szent Misén a mai napon zenei szolgálatot végez Bartók Beáta hegedű és énekművész, Hibai Éva fuvola művész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kamarazenei együttese, valamint Kubik Tamás orgonaművész. Imádkozzanak velünk!